de Leon félrehajtott fejjel, csendben figyelte művészi tevékenységemet, s csak akkor horkant fel, amikor kiformálódott szorgos kezem alatt az oroszlán fejű szikla. Amikor teljesen kész lett, kibányáztam zsebemből a talált vasdarabot, kiváltam a domboska oldalát, s beledugtam úgy, hogy kilátszik a vége. A nágáknak csinálja, nekik, gondolja, hogy meg fogják találni. Biztos vagyok benne, lehajolt, igazított valamit az oroszlán fején, aztán nyugtalanul a dzsungel sötét fájra meresztette a szemét. A következő lépés, el kell készítenünk ugyanezt a terepasztalt még egyszer. Ugyanezt, úgy érti hát, ha nem erre felé jönnek a kőkorszaki barátai. Nem volt időm magyarázkodásra, ezért egészen egyszerűen megfogtam a karját. Majd később, most gyerünk, visszamentünk az ösvényen, egészen addig a pontig, ahol annak idején megtaláltuk Anna Marie hulláját. A víz az elmúlt napok során jelentősen visszahúzódott. De Leon gyanakodva bámult a lába elé, mintha attól tartana, hogy a félig száraz, vastag iszap alól kinyúlik egy oszlásnak indult kéz, és elkapja a lábát. Az iszapon túl megtaláltuk a geológusok telepére vezető ösvényt. Mivel Blummal úgy állapodtam meg, hogy az ösvényen hagyok értesítést, ismét nekiláttam, hogy felépítsem a terepasztalt. A három dombot még megcsináltam, az oroszlános sziklát azonban a pilótára hagytam. Társam látható örömmel látott a mintázáshoz. Néhány percre talán még a nyomasztó veszélyről is megfeledkezett. Bár biztos voltam benne, hogy ezen az éjszakán egész kis népvándorlásnak lehetnék a tanúja, ha elrejtőznék a bokrok között, eszemágában sem volt ezt a megoldást választani. Tisztában voltam vele ugyanis, hogy ez az utolsó éjszakám az ördögimádók közelében. Órákon belül el kell dőlnie, hogy ki nyeri a mérkőzést. Ő vagy én, ha én, véget vetek az évszázad legnagyobb disznóságának. Ha ő, soha többé nem hagyom el nága földet. A halottak ugyanis, kivéve, de Vigmárkit és családját, nemigen változtatják a helyüket. Már az éjszaka közepén jártunk, amikor elértük az első dombot. A holdvakító fénnyel világította meg az oldalát beborító cserjéket, s a páfrányok széles levelén drága kőként csillogtak. A harmad cseppek. Óvatosan a számra tettem a kezem, és elindultam a domboldalom felfelé. De Leon megcsóválta a fejét, de engedelmesen ott lihegett mögöttem. Leguggoltam, megpróbáltam visszaemlékezni rá, hol rejtőzik a bejárat. Tudtam, hogy egy viszonylag vékony, lapos követ kell keresnem. Szerencsére a vakító holdfényben nem volt szükségem zseblámpára. Alig tettem felfelé néhány lépést, már is észrevettem. Óvatosan a kő alá nyúltam, és megpróbáltam megemelni. Második nekifutásra sikerkoronázta mutatványomat. A kőlap odább csúszott, mögötte fekete nyílás ásított felénk. De Leon komor képpel bámulta a feketeséget. Ez a bejárat? Nyújjon be és kapja el a kötelet. Megvan, induljon lefelé. A pilóta mélyet sóhajtott, zsebrevágta a stukkerjét, és keresztül préselte magát a nyíláson. Azt már meg sem merem kérdezni, hogy miért megyünk le. Felelet helyett én is elkaptam a kötél végét, s bebújtam a föld alá. A kötél hintázásán éreztem, hogy ügyesen mászik lefelé. Rendben van minden, meddig kell még másznom, hallottam alattam a suttogását. Amíg le nem ér, igyekezzék, valami koppant alattam, s, de Leon felnyögött. Vigyázzon, valami lóca van itt, vagy mi a fene, éreztem, hogy a kötél, annak ellenére, hogy időről időre vastag csomókra tévedt a lábam. Lehorzsolja a bőröm, s a fertelmes bűz, amely belőle áradt, rothadó vérszagára emlékeztetett. Valami keménybe ütöttem a lábam szárát, aztán lehuppantam a földre. Behunyt szemmel próbáltam meg visszaemlékezni, mit láttam első látogatásom alkalmával. Tudtam, hogy jobbra tőlem lógnak a láncok a falnál, balra székek és egy asztalka, azon túl a falon fáklyatartók és félig égett fáklyák. Előre nyújtott karral elindultam a fáklyatartó felé. Jobb kezemből a balba tettem át a stukkeremet, s igazság szerint felgyújthattam volna a lámpám is, de takarékoskodni akartam az elemmel. Ki tudja, mennyi időt kell még ma éjszaka a föld alatt töltenem. Végre elértem a sziklát. Nyilván a fáklyatartó mellé nyúltam, mivel nem éreztem a tartóvasat. Léptem egyet előre, egészen kicsit, akkorát, amekkorát a törpék lépdeltek a hófehérke filmben. Kinyújtott ujjaim ezúttal már elértek valamit. Ez a valami a füllett meleg ellenére is hideg volt, és merev, gömbölyű volt, kiugrásokkal, bemélyedésekkel, vágásokkal tarkítva, s amikor véletlenül az egyik vágásba tévedt a kezem, mintha rossz szagú kulimász ragadt volna az ujjaimra. Mély lélegzetet véve, megszagoltam a nedvességet. Vettem még egy slukkot a levegőből, aztán még egyet, majd még egyet. Szuszogásom nyilván eljutott a sötétség mélyén szobrozó, de Leon füléhez is, mert azonnal felmordult. Hé, mi van? Miért nem gyújt fényt? Nyeltem még néhányat, s amikor úgy tűnt, hogy már meg tudok szólalni, meg is szólaltam, nem értem el a fáklya tartót. Gyújtsa fel a lámpáját, bölcs tanács volt, csak hogy ahhoz előbb meg kellett szabadulnom a kezemre kenődött kulimásztól. Oldalra léptem, és remegő kézzel megpróbáltam megtalálni a sziklafalat. Éppen akkor, amikor rábukkantam, és hozzá akartam fogni a kéztisztításhoz, furcsa, ideges hullámok futottak végig a hátgerincemen. Van halántékomba beleszúrt valami, mintha ismeretlen ellenfél kötőtűvel próbált volna az agyamhoz férkőzni. Mire felfogtam, hogy mit jelentenek a jelek, már a földön hevertem. Nem törődve a kezemre tapadt kulimásszal, előre tartottam a stukkert, és beleüvöltöttem a reménytelen éjszakába. Roger, vigyázzon! Kétségbe esett, bújborékoló kiáltást hallottam, majd valaki élesen felsikoltott a fülem mellett. Bár nem szokásom vaksötétben ismeretlen céltáblára lövöldözni, most mégis kénytelen voltam meghúzni a ravaszt. Persze óvatosan, a mennyezet felé irányítva a fegyvercsövét. Ami ezután következett, nem könnyű elmondani. Mintha megindult volna felettünk a domb. Öklömnyi kődarabok pottyantak a fejemre, s a hangos, dübörgő visszhang hosszú másodpercekig ott keringett körülöttem. Mire a visszhang elhalt, a sikoltás is a semmibe veszett. Remegő kézzel nyúltam a lámpám után, kitéptem a zsebemből, és felkattintottam. A fény azonban nem villant fel. Helyette az arcomba vágódott valami. Utána kaptam, de kicsúszott az ujjaim közül. Mintha a kötél vége lett volna. Hol van, Roger? Itt? Nyögte egy fájdalmas basszus. Hogy van? Egészben. Gyújtson lámpát, ember, nem megy. Alig ha nem elromlott. Mi történt magával? Valaki fejbe vágott. Nem érzi a szagát. Ebben a pillanatban felrikkantott valaki a fejünk felett. Nem tudtam megállapítani, fenyegető-e a rikkantás, vagy éppen fájdalmas bánatsikoly. A kezemre hulló meleg, apró cseppek, mintha ez utóbbiról tanúskodtak volna. De Leon rémülten hallgatott, és valószínűleg felfelé figyelt, akárcsak én. Egyszerre csak lyuk támadt odafent, a sötétség falában, s a domb felett fürdőző holdvilág leküldött néhány sugarat a hegyomrába. Tölcsért csináltam a kezemből, és beleüvöltöttem a sötétségbe. De Vigmárki, jöjjön le, nem akarjuk bántani, valaki odafent másodszor is felüvöltött, s újra éreztem a bőrömön a meleg cseppeket. Aztán néhány másodpercre elsötétedett a nyílás, majd a holtsugarak ismét megtalálták az utat hozzánk. Előhúztam a lámpám, megpróbáltam világosságot csiholni belőle. Csodák csodájára ezúttal azonnal éles, fehér fény töltötte be a barlangot. Legelőször, de Leon bukkant fel lámpám fénykörében. Fél arca sápadt volt, mintha liszttel szórták volna be. Kinyújtotta az ujját, s ahogy a képét simogatta, girbe-gurba csíkokat rajzolt az Isten tudja, miféle porba. Ő volt. De Vigmárki. Apró, észrevétlen kis mozdulattal a lámpa elé dugtam a kezem. Vörös volt, mintha paradicsomot mázoltam volna szét az ujjaim között. Felvilágítottam a mennyezetre. Nem volt semmi a kötélen, csak a kapaszkodást segítő csomók. De Leon behunyta a szemét, és megtapogatta a tarkóját. Alaposan kupán vágott a rohadék. Miért nem figyelmeztetett? Magam sem sejtettem, hogy ide lent vannak. Biztos, hogy jól van. Biztos hát. Kicsit meglöttyent az agyam, ennyi az egész. El tud viselni egy kellemetlen látványt? Kérdeztem óvatosan. Kellemetlen látványt? Csak egy olyat mondjon, ami az utolsó 10 órában nem volt kellemetlen. Csak egyet mondjon, ember, akkor figyeljen, szép lassan, nehogy a látvány sokszerűen érje, arra felé fordítottam a lámpám, ahol a sötétség leple alatt a fáklyát tartó falikart sejtettem. Ezúttal ott volt a helyén, csak néhány ujjnyira attól a kiszögelléstől, ahol kerestem. A 3 karból álló fáklya tartón rozsdás lánc lógott, s most enyhén ringatódzott lámpám. Fénykörében, sovány, csontvásszerű testet tartott, amely előre bukott volna, ha a vasszemek nem ölelik körül. A halál fej így is előre billent, s vékony csontorrából vörös cseppek szivárogtak a padlóra. De Vigmárkiné, hördült fel, de Leon, meghalt. Felelet helyett, legyűrve minden ellenkezésemet, a holttesthez léptem, belemarkoltam ősz, ritkás hajába, és felemeltem a fejét. De Vigmárkiné életében sem nyújtott szép látványt, a halál azonban még ezen is rontott. Mintha évezredes múmiát tartottam volna a kezemben. A pilóta szája elé kapta a kezét, és elfordult. Elég volt az Istenért, hagyja már, ember, mi történt vele, a nyakán végig húzódó mélysebbre pillantottam, aztán megvontam a vállam, mint a többivel, elvágták a torkát. Ki? A férje, az őrült Márki, tiltakozni akartam, de ebben a pillanatban furcsa formájú, fekete tömegre esett a lámpám fénye. Ott gubbasztott a halott lábánál, mint elhagyott, szomorú ebb. Pokoli szerencséje volt, hogy a sötétben nem tapostam rá. Néhány másodpercnyi vizsgálódás után rájöttem, hogy nem kutyagunnyaszt a halott orrából kicsepegett vértócsa mellett, hanem egy fekete kalap. Az ördög fekete kalapja. De Leon átnézett a vállam felett, hisztériásan felnevetett, és lehajolt, hogy felvegye. Éppen abban a pillanatban rántottam félre, amikor elsötétült odafent a lejárati nyílás. Lekattintottam a lámpám, és behúztam a pilótát a barlang sötét sarkába. Éppen idejében ahhoz, hogy elkerüljük azoknak a kis fickóknak a figyelmét, akik halk, csattogó beszéd közepette megindultak lefelé a kötélen. De Leon karjába markoltam, és a fülébe súgtam, hogy az Istenért, meg ne moccanjon. Még akkor sem, ha felfedeznek bennünket. A nágák leugráltak a kötélről, körbefogták a halottat. Nézték néhány másodpercig, majd felemelték a késeiket, és szempillantás alatt darabokra. Vagdosták a fekete kalapot. Mire feleszméltünk, már üres volt a barlang. A nágák úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el őket. De Leon megrázta az üstökét, és kétségbe esetten összekulcsolta a kezét. Uramisten, ezeknél sem lennék kalapos, gyufát kotortam elő a zsebemből, megpróbáltam meggyújtani a fáklyákat. Tövig égett csonkok voltak, így csak türelmes munkával sikerült lelket lehelnem egyikükbe. De Leon óvatosan megkerülte a halottat, útközben jót rúgott a szétszabdalt kalap maradványaiba. Csak tudnám, miért gyűlölik ennyire, magának mi a véleménye. Természetesen volt véleményem, de egyelőre megtartottam magamnak. Már csak azért is, mert nem ez volt a legalkalmasabb hely a magyarázatra. De Leon odaballagott hozzám, szemügyre vette az alig pislákoló fáklya csonkot, megszagolta, aztán gyors pillantást vetett a vicsorgó, de Vigmárkinéra. Úgy érzem magam, mint egy rémfilmben. Nem húznánk el innen a csíkot? Vagy talán keres valamit? Keresek, nagy vagy kicsi. Felelet helyett négy kézlábra ereszkedtem, és körbejártam a barlang hátulsó traktusát. Úgy, mint a kutya, amely egy másik kutya nyomát keresi. De Leon leguggolt mellém, szétkente a homlokán a verítéket. Nagyot csaptam a falra. A sziklatompám felmordult, jelezve, hogy jókor a üregre itőzködhet oda át. Ráütöttem még egyet, s amikor végérvényesen meggyőződtem róla, hogy nem tévedek, elégedetten megveregettem, de Leon vállát. Ezt kerestem, ember, mit? Szerezzem valahol egy csákányt. A könnyű szerkezetű pilóta eltátotta a száját, és elképedve bámult rám. Csákányt? Zenélő kakukkosórát nem akar véletlenül? Legyintettem, és magam láttam a keresésnek. Ha csákányt nem is találtam, sikerült az egyik sarokban felfedeznem egy jókora feszítővasat. Ezt is vastagon fette a rozsda. Bármelyik ipari múzeum szeretettel befogadta volna a raktárába. De Leonon nem látszott, hogy örömmel töltené el az évtizedesnek látszó lelet felbukkanása. Megvakarta göndörüstökét, és vágyódva a kötél felé sandított. Szeretnék már odafent lenni, biztos benne, hogy a kis fickók nem akarnak zanzát csinálni a fejünkből. Semmiben sem vagyok biztos, mondtam az igazságnak megfelelően. Ebben a játszmában semmiben sem lehet biztos az ember. Jó erőben érzi magát. Már az is eredmény, hogy állóhelyemben nem esem össze. Frissítse fel magát egy kis munkával. Én addig körülnézek odafent. Elmarkoltam a kötél végét, és elindultam felfelé. Óvatosan a csomókra léptem, de még így is kétszer visszacsúsztam. Éreztem, hogy az én erőmet is kezdik el szippantani az események. De Leon aggodalmas arc kifejezéssel bámult utánam, majd letérdelt a sziklafal mellé. Amikor a feljárati nyíláshoz érkeztem, már vadul csapkodta a követ. Kidugtam a fejem. Végig pásztáztam a holdfényben fürdő domboldalt. Mivel nem láttam gyanús árnyékokat, behúztam a nyakam, s visszaillesztettem a követ a nyílás fölé. Ahogy a kő rázuhant a helyére, elfogva a betörő világosság útját, de Leon felháborodottan felmordult a mélyben. Mit csinál? A fenébe is, a kezemre ütöttem. Legalább a lámpát dobja le, eltartottam a lábam a kötéltől, és lecsúsztam a barlang fenekére. Bár a csomók nem tettek jót a tenyeremnek, nem volt sem időm, sem kedvem egyenként megkeresgetni őket. Zseblámpám első sugara a pilóta izgatottan ragyogó fekete képére világított. Ember, én találtam valamit. Feltartotta a vasrudat a levegőbe, aztán szép lassan leeresztette, és bedugta a sziklafalba. A sziklalágy szivacsként fogadta magába a rozsdás vasat. Mit gondol, mi lehet oda át? Minden valószínűség szerint egy másik barlang. Maga ezt kereste? Nem tudom. Rövidesen kiderül. Kivettem a kezéből a rudat, és magam dolgoztam tovább. Nem okozott különösebb erőfeszítést, hogy kibontsam a nyílást. Néhány erőteljes csapás után az elfalazott rész beomlott, szabaddá téve a barlangunk mögött meghúzódó föld alatti üreg bejáratát. De Leon lehajolt, felemelt egy, a nyílásból kihullott kőszerű kockát, megsimogatta, majd erőteljes mozdulattal ketté törte. Agyaktégla, Honnan tudja, hébe-hóba megfordultam Afrikában, őseim földjén. Ott készítenek ilyeneket. Meggyújtottam egy szál gyufát, és a bejárati nyílás elé tartottam. Csak egészen kicsit lebbent meg a lángja. Lehajoltam, bedugtam a fejem a nyíláson. Mit lát? Egyelőre semmit. Maradjon, amíg nem hívom. Egyik kezemben a lámpával, másikban a revolveremmel, beugrottam az ismeretlen öregbe. Talpam alatt megkondult a padló, mintha dobra léptem volna. Előre tartottam a lámpám, élesre állítva a fókuszát. A fény áttört a sötétségen, s egy rozsdás falikaron, valamint néhány porral borított fáklyán állapodott meg. Eltettem a stukkeremet, megpróbáltam gyufát találni a zsebemben. Nagy igyekezetemben, sajnos, sikerült leejtenem a lámpát. A körtéből felizzó halvány pislogás mutatta, hogy nem tett jót neki a zuhanás. Lefújtam a fáklyáról a port, és hozzáértettem a gyufát. Rémülten kaptam hátra a fejem, ahogy fellobbant előttem a fáklya fehéresen izzó, alig lobogó lángja. Megszagoltam. Nem éreztem gyantaszagot rajta. Biztos voltam benne, hogy mesterséges, gyárban készült világítószer számot tartok a kezemben. Hé, megvan még. Hallottam magam mögött, de Leon méltatlankodását. Nem válaszoltam, ehelyett elhűlve meredtem a látványra, amely kibontakozott előttem. A barlang, amelynek a bejáratában álltam, hatalmas terem volt. Bármelyik világhírű székes egyházzal felvehette volna a versenyt. A mennyezetről lecsüngő cseppkőszerű képződmények velencei tükörlapokból készült csillárokként verték vissza a fáklya ragyogását. A terem hosszúságát 100-150 méterre becsültem, bár fogalmam sem lehetett róla, hogy a távolban emelkedő fal mögött nem folytatódik-e az üreg. A barlangot ugyanis mesterséges fal zárta le. Lehet, hogy ezt is agyaktéglából építették. Kissé megrodgyant jobb oldala erre engedett következtetni. A fekete, falat borító drapéria itt-ott már oszlásnak indult. Az egyik lyukból megtermett pók mászott elő lusta kíváncsisággal, s csak akkor dermett mozdulatlanná, amikor érzékelte a felé sugárzó erős fényt. A drapéria közepét hatalmas szobor foglalta el, az ördögök királyának, Lucifernek, szárnyas, szarvasfejű szobra. Fogait vicsorgatva, nyelvét kinyújtva, rémisztő mosolyjal bámult rá a hivatlan vendégre. Tettem néhány lépést előre, aztán megtorpantam. Valahol a terem láthatatlan magasából roppant erővel felzúgott egy kórus, Orkármina buranájának a zenéje. Önkéntelenül is a pisztolyom után kaptam, aztán szégyenkezve visszahúztam a kezem. A zene pedig csak szállt, árad zavartalanul. A fejem felett meghúzódó sötétségben apró szárnyak kavarták a levegőt, az álmukban megzavart denevérek idegesen suhantak el az orrom előtt, s megbújtak az ördög ábrázolás mögött. Arra riadtam, hogy valaki megveregeti a vállam. Rémülten fordultam hátra, de Leon állt mögöttem. Homlokáról verejték csörgött a szemébe, keze enyhén remegett, ahogy felfelé mutatott vele. Ez mi? Honnan? A szférák zenéje, az ki? Szívem szerint javasoltam volna, hogy hallgassuk végig a csodálatos muzsikát, de nem tehettem. Részben a már annyit emlegetett időtényező miatt, részben, mert Lucifer megmozdult. De Leon óriásit csuklott, ahogy az ördög király becsukta a száját, és lehajtotta a fejét. Aztán, amikor a félig csukott száj irányából burgulázó, elégedett kacagás áradt felénk, belemarkolt a karomba, és elkezdett maga után vonszolni. Jöjjön, Lawrence, menjünk a fenébe, ezekkel a dolgokkal nem lehet játszadozni. Látja, mozog a fickó valóban mozgott. Előbb csak a fejét emelgette, aztán a kezét és a lábát is. Mintha lassú, fenyegető táncba kezdett volna. Kínába szállt a bátorsága? Egyáltalán nem úgy, ahogy maga gondolja, csak hogy én fekete vagyok, és több érzékem van a természet felettihez, mint maguknak, sajtképűeknek. Ebben a szempillantásban felizzott Lucifer szeme. Annyi időm volt csak, hogy, de Leont magammal rántva, elterüljek a porban. A két kerek szemből kiinduló sugarak végig száguldva felettünk, neki ütköztek a falnak. Hallottam, hogy a szikla fájdalmasan pattogni kezd, s mindaddig pattog, amíg ki nem hunyt a fény. De Leon az oldalfalhoz lapult, és nagyokat nyelt a rémülettől. Most már láthatja, ördöggel nem lehet kukoricázni, mivel nem tudtam, miféle meglepetést rejteget még ő felsége, kénytelen voltam én is a falhoz lapulni. Csak akkor nyugodtam meg, amikor a fény kialudt a szemekből, s a láthatatlan zenekar hangja is szelídebbé halkult. Lucifer azonban még mindig táncolt. Merev, furcsa, ugyanakkor mégis győzelemittas táncot. Mintha sikerült volna sarka alá taposni a világot. Csak akkor hagyta abba a táncát, amikor végérvényesen elhallgatott odafent a zene. Az ördög király becsukta a száját, s elégedett mozdulatlanságba süllyedt. Most már jóval óvatosabban, hátamat a sziklafalnak támasztva, körbejártattam a fáklya fényét a teremben. Mivel nem tudtam irányítani a sugarakat, kénytelen voltam azzal megelégedni, ami a szemem elé került. Lucifer óriási szobrán nem volt sok néznivaló. Minden bizonnyal elektronikus szerkezet mozgatta, melyet talán egy érzékelő hozott mozgásba. Az is lehetséges, hogy ráléptem valamire, amikor átbújtam, de Vigi már kibarlangjából. De Leon a fejét csóválgatta. Nem tudott megszabadulni Lucifer egyre inkább elhalványuló tekintetétől. Remélem, hamarosan felébredek, és folytathatom a versenyt. Csak azt tudnám, hol a fenében álmodom mindezt. Amerikában, vagy Kalkuttában. Hátrafordultam, és a bejárati nyílásra mutattam. Képzelje csak, milyen impozáns látvány lehetett. Amikor Asmodeus átlépte a küszöböt, megszólalt a zene. Aztán néhány taktus után az ördög király megelevenedett, s a hívők örömére táncba kezdett. A fáklyák vakító lánggal léptek a falon, az ördög szeme világított. És telibe találta azt, aki az ajtó előtt tácsorgott. Talán nem égette halálra. Ha akarja, kipróbálhatjuk. Eszébe ne jusson, én ugyan közel nem megyek hozzá, ha még egyszer megszólal valami, fogom magam, és soha nem tudtam meg, mit akart mondani. A zene ugyanis ismét fortissimóig erősödött, megrengetve a falakat. De Leon fülére szorította a tenyerét. Ezúttal a Lucifertől balra húzódó fal világosodott ki. Azok a fáklyák gyulladtak fehér lángra, amelyek a szemközti falon pihentek. Rémülten pislantottam a kezemben ragyogó fényforrásra. Uramisten, lehet, hogy nem is a gyufámtól kelt életre. Bármennyire is fájdalmas volt a hangerő, a fehér lángok fölé tartottam a tenyerem. Nem éreztem meleget. Hideg fény elégett, mint az elektromosság. De Leon kinyújtotta a karját, simmár nem törődve a zenével, a fal felé mutatott. Látja, a zene, mintha a karmester leintette volna a futamot, hirtelen abba maradt. A fények azonban tovább égtek a falon, megvilágítva a lefelé fordított, megcsúfolt keresztet és a felette ragyogó 666-os számot. A sátán kedvenc számát. Amikor a falikar fényei kialudtak, s a kereszt és a 666 is a semmibe veszett, megragadtam, de Leon karját, és a kereszt felé kezdtem vonzolni. Jöjjön gyorsan, jöjjön, ő azonban letövekelte magát, és megpróbált kiszabadulni a szorításomból. Dehogy is megyek, eszemben sincs, maga csak menjen, ha akar, veszélyben vagyunk, nem érti, ha-ha-ha, hát volt egyetlen pillanatunk is eddig, amikor nem voltunk abban, nem tehettem mást, rángattam tovább. Amikor aztán újabb fortissimo után az a fal világosodott meg, ahol mindeddig menedéket kerestünk, már úgy loholt utánam, hogy majdnem neki sodort a fordított keresztnek. Immár a mi falunk fény lett. Jobban mondva, a falhoz erősített furcsa fényű fáklyák. S a fehér fények egy emelvényre állított, sötét lepellel letakart koporsót világítottak meg. A foszladozó leplen is az ördög száma világított, a 666. De Leon felnyögött, és nekidőlt a kereszt melletti falnak. Jézusom, én nem bírom tovább, visszamegyek, és, gondoljon a nágákra, nem megyek vissza, csak tréfáltam. Közelebb léptem a koporsóhoz, egyelőre óvakodtam megérinteni. A fekete leplet vékony porrétek takarta, de a világító, óriási foszforos számok átütöttek rajta. Ki a fene lehet ez, nem is sejti, honnan sejteném, ha azt állítja, hogy megtaláltuk Genghis Khan sírját. Én inkább Krisztiáne, de Vigre gyanakszom. Tátott szájjal bámult a szemembe. Krisz, de, Vigny, az ki a fene, később elmagyarázom, gyerünk közelebb, én ugyan nem, mit tehettem, egyedül mentem a koporsóhoz. Alacsony, kőből faragott alapzatom feküdt, két lépcsőfokot is fel kellett lépnem ahhoz, hogy elérjem. S bár igazán nem szívesen piszkálom a halottak végső nyugvó helyét, megfogtam a fekete terítő szélét, és óvatosan magam felé húztam. A zene elhallgatott, s Lucifer szeme sem izzott már a sötétben. A 666-os számlágyan világított a tenyerem mellett. Ahogy a terítő lehult a földre, meglepettem felkiáltottam, és úgy hátra hőköltem, hogy majd leestem az emelvényről. Az üvegkoporsóban bebalzsamozott, épségben maradt, fiatal lány holtteste feküdt, hófehér ruhába öltöztetve, mellén hímzett, fordított keresztel és a 666-os számmal. Icipicip hátra léptem, hogy jobban szemügyre vehessem. Az üveg síroldalára fekete festékkel festették fel a leány nevét, Krisztiáne, de Vigny, hirdette a felirat. De Leon felcsuklott mögöttem, és futni kezdett a kijárat felé. Most már hold biztos volt benne, hogy én is rendkívüli képességekkel rendelkezem, és csak. Azért csaltam le magammal a pokolba, hogy elraboljam a lelkét. Már odafent jártunk a füllett, holdfényes éjszakában, amikor, de Leon dühösen felmordult. Csak azt tudnám, miből jött rá, hogy itt a föld alatt templomot találunk. Megérzés, ez az, amiben nem hiszek. Akkor inkább következtetés. Tudja, mit csinál egy szekta, ha letelepszik egy lakatlan helyen? Gondolom, szállást épít. Szállást és templomot. Méghozzá megközelítőleg egy időben. Ha mást nem, hát ideiglenes templomot. Ez nem ideiglenes, nem bizony. Képzelje csak el, a Devig vezette csapat már 3 éve itt élt ezen a vidéken, amikor a Márkinak nyoma veszett, és új Asmodeus jött helyette Minnesotából. 3 év, és most milyen templomuk van odalent, a táborban? Barak. Na látja, ez az, amit nem stimmel. Elképzelhetetlen, hogy a 3 év alatt ne építettek volna maguknak pompázatos ördögtemplomot. Hiszen ezeknek ez a mániája. A templom, a látványosság. Mindaz, ami a hívek lelkére hat. Ne feledje, az ördögimádás nem meditatív vallás. Mi nem, lényege a látványosság. Képek, szobrok, jelképek. Elsősorban a külsőségeknek kell hatniuk a lélekre. Eszerint úgy gondolta kell lennie valahol egy templomnak, amelyet valami oknál fogva nem használnak. Pontosan. Jó, jó, de miért? Ez volt a kérdés. Arra is gondoltam. Talán nem tudják, hol van. Talán nem akarják használni. Talán szörnyű titkot rejt a régi templom. Azt honnan tudta, hogy éppen itt kell keresnünk? Csak sejtettem. De Vig Márki és felesége egy bizonyos Krisztiáne után kutattak. Volt okom feltételezni, hogy Krisztiáne a rokonuk, esetleg a lányuk. Ez a gyanúm később megerősödött. Aztán arra gondoltam, hogy Krisztiáne minden bizonnyal meghalt. A Márki és a felesége pedig, talán öntudatlanul is, egyre ott kóborol lányuk sírja körül. Egy éjszakán aztán felmerült bennem a gondolat, miért ne lehetne Krisztiáne sírja a templomban. Akkor pedig nagyon is lehetséges, hogy a templom valahol ott van, ahol, Devignyék. Már, amikor, Devig Márki megtáncoltatta a hátamon a korbácsát, gyanakodtam, hogy alig ha lehet az a barlang olyan rövid, ami ennek látszik. Mintha mesterségesen vágták volna ketté. Gyanús nekem a maga okoskodása. Léptem néhányat előre, s csak akkor torpantam meg, amikor észleltem, hogy, de Leon nem jön mögöttem. Villámgyorsan fordultam hátra, revolverem már ott csillogott a kezemben. Történt valami, de Leon rám meresztette a szemét, aztán csak hápogott, hang nélkül, mint a pekingi kacsa. Akkor, ha ez igaz, nyögte ki, végül. Akkor Krisztiáne, akkor ő. Illetve, de Devig Márki akkor. Csak nyugalom, mondtam, és intettem, hogy folytassuk az utat. Ha minden igaz, ma éjszaka akad még néhány alkalommal csodálkozni valója. Gyerünk, mert rövid az idő, elindultunk az elefántcikla felé. Az elefántcikla valóban elefántcikla volt, bár az alakja inkább teknős békára emlékeztetett. Nevét az oldalába vágott hatalmas elefántról kapta, akinek csak a feje volt elefánt, a teste emberé. De Leon gyanakodva nézegette, aztán kiköpött. Nincs bizalmam a szobrokban. Ha ez is megmozdul, és kigyullad a szeme, ennek alig ha. Ganésa nem vérszomjas isten. Kicsoda? Ki ez? Ganésa, az indiai mitológia kedvenc istene. Nem kell félnie tőle, elegem van ezekből a szörnyekből, ha valaha élve visszatérek a normális emberek világába, aminek, magunk között szólva, nem adok sok esélyt, még a repülőgépeimet is újra festem. Az egyiken ugyanis egy sárkány fej vicsorog. Nem is értem, hogy tetszhetett valaha is, levakarom róla annyi szent. Ganésa hormánya balra mutatott, éppen arra, amerre mennünk kellett. Elkaptam, de Leon karját, és behúztam a szikla árnyékába. Figyeljen ide, suttogtam. Ettől a pillanattól kezdve igazán komolyra fordulnak a dolgok. Jézusom, rémüldözött. Én meg már azt hittem, ennél komolyabb nem is lehet. Ami eddig történt, semmi ahhoz, ami ezután következik. Mennyi az idő, órájára pillantott, és halkan suttogta, 3:45. Azonnal világosodik. Még mielőtt teljesen kivilágosodik, le kell jutnunk. Hova? Mondtam már, hogy a pokolba. Nem lehetséges, hogy maga mégiscsak bedilizett. Felelet helyett tenyerembe temettem az arcom, és félhangosan gondolkodva megpróbáltam még egyszer végigfutni a tervemen. Hány kilométerre lehet innen a hullaház? Hullaház? Mit tudom én, a csontvázak elmennek a hullákért. Feltehetően minden nap. Remélem, tegnap is meghalt valaki. Tételezzük fel, hogy elhozzák ide. A csontvázak hozzák a halottat, valahol felélesztik, aztán ő is csontváz lesz. Valahol le kell jutniuk. Elvettem a kezem a szemem elől, de Leon rémült pillantásával találkozott a tekintetem. Jól van, Lawrence, már amennyire a körülmények engedik. Ritkán járok le az alvilágba. Biccentett, aztán a szeme sarkából rám nézett. Kérdezhetek valamit? Hogyne, sosem volt még olyan érzése, hogy is fejezzem ki magam udvariasan, s kezét a homlokához érintette, hogy itt fenn nem mindig stimmel magánál valami. Válaszolni akartam, amikor egyszerre csak megdobbant alattunk a föld. Mintha egy óriási szív ütött volna néhányat a talpunk alatt. De Leon megdermett, és belém kapaszkodott. Uramatyám, mi volt ez, a sátán szíve? Mondtam mosolyogva. A sátán szív, Befejezni már nem tudta, mert röviddel a földet rengető szívhangok után harzsolos macsendűrt a bokrok között. Mintha középkori templomi énekkel kombinált primitív munkadalt. Hallottunk volna, szinte magam előtt láttam az éneklőket, amint nehéz terhet cipelve a hátukon, a dal ritmusára felénk lépegetnek. Lopa, de Leonra pillantottam, és igyekeztem felkészíteni a következő percekre. Mit szólna hozzá, ha állon kellene vágnia egy csontvázat? Csontvázat? Nyögte. Mit akar ezzel? Olyat, mint amilyen, de Vigmárki és a felesége volt. Nem hiszem, hogy meg tudnám tenni. Pedig muszáj. Jézusom, miért? Mert csak így tudunk lejutni a pokolba. Bújjon ide mellém, engedelmesen oda kucorodott a bokor mögé. A zsolozsma egyre erősödött. De Leon két